Hányan vagytok hálásak szepéért? Köszönjük, Urunk, szepit. De nem nagyszerű dolog, hogy van egy ember, aki kipróbált az életben mindent. Azt hiszem mindent. Van olyan, amit nem próbáltál ki? Tehát, hogyha faggassátok majd ki egyszer. Az életművész elképzelés az nekem közelít ahhoz, amit Szepi mesélt így az életéről. Aki belekóstolt mindenbe, amiben érdemes. Okosan, tehát nem két végéről égetve a gyertyát, hanem okosan, de mindenbe, amiben csak lehetett. És aztán találkozik Istennel, és azt mondja, hogy bolond voltam. És egy dologért akarok élni ezután. Azért, amiért igazán érdemes. Hiába kerestem, néztem itt, néztem ott, nem találtam, most megvan. És mi meg ide vonszoljuk magunkat péntek reggel, és egy ilyen életnek a gyümölcseiből leszünk, nem? Ez ámulatos. Hogy gondolj bele, hogy Istennek mi mindenen kellett volna téged keresztül vinnie, hogy meglegyen az a nézőpontod, ami megvan Szepinek. De ez igaz bármelyikünkre. Bármelyikünk, aki megosztja a bölcsességét, aki megengedi, hogy Isten szóljon rajta keresztül, az egy életnyi tudást, egy életnyi bölcsességet tud átadni Isten szellemén keresztül. És szerintem ez nagyon fontos, ámulatos. És hálásak vagyunk a pásztorainkért, hálásak vagyunk a tanítóinkért, hálásak vagyunk, érted, mert te is egy vagy azok közül, akik ugyanezt teszik, akik fogják magukat, és azt mondják, hogy találtam egy olyan kincset, amiért megéri mindent kárba veszni, hagyni, és ezt megvenni, ugye, hogy a mennyek országa olyan, mint az a kereskedő, aki szereti a gyöngyöket, és talált egy gyöngyöt, amiért eladja az összes többit, hogy azt az egyet megvehesse. Vagy aki egy kincset talált a földben, és ezért megveszi az egész szántóföldet, és benne a kincset is. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon különleges érték. Az, hogy itt vagy, az, hogy hallgatsz Istenre, és hogy ezt a döntést meghozod az életedben újra meg újra. Úgyhogy hálásak vagyunk a Szepiért. Jó, hogy itt vagy. Tessék jönni máskor is. Fontos ez, nem? Fontos. Gondoljátok, hogy nem jött volna el ma reggel. Péter azt mondja, hogy itt se írtunk, csak kiosztották nekünk. Oké. Azt tudjátok, hogy miért írunk teszteket? Tudjátok? Hogy szivatásból ez az, igen. Reméltem, hogy megmondjátok, mert nekem fogalmam nincs. Én minden egyes alkalommal, amikor megírom a tesztet, mert ugye mert tanítok, ugye nekem kell összeállítanom, mindig azon tűnődöm, mi a szöszért csináljuk ezt. És aztán, de komolyan, hát hogyha rajtam múlna, nem írnánk. De muszáj. De aztán írunk, és mert rájövök aztán, amikor ezen így elgondolkozom, hogy mi a szöszért csinálom én ezt, most összeállítok egy kérdéssort, hát mintha ennek lenne jelentősége. És van, tudjátok mi a jelentősége? Hogy ugyanaz, mint ennek a munkafüzetnek. Komolyan. És én úgy is állítom össze a tesztjeimet, hogy nem az a célja a teszteknek, hogy bemagolj valamit, hogy aztán visszaböföghesd, hanem az a célja, hogy komolyan elgondolkozz azon, amit tanultál. Hogy komolyan átgondold, hogy megértetted-e azt, ami elhangzik. A teszteket azért írjuk, hogy segítsen nekünk jól sáfárkodni az igével, amit kaptunk. Ezért. Igen. Azt hiszem, van egy olyan teszt, amit tavaly óta se javítottam ki. Hát én nem tudom, ennek már olyan nagy jelentősége nincs, ugye, mert figyeljetek, nézzétek meg a nézőpontomat, és tudom, hogy nincs igazam. Ez egy kicsit lázadó nézőpont, de ez enyém. Amikor te gondolkoztál, és tanultál, és konfliktusba kerültél, hogy megválaszold, akkor érted el a teszt célját. Nem akkor, amikor én kijavítom, és ráteszem a jegyet.
De Igen,
nagyon érdekes. A feedback fontos, igen.
Én eredményszerű is vagyok, én szeretem.
Igen. Igen. Honnan tudod te ezeket? Igen, igen. Biztos beszélgettél Encsivel. A feleségem, ha nincs a feleségem, akkor néhány tesztet sose javítottam volna ki. Ő az a kényszerítő körülmény, aki... De figyeljetek! Nem igaz, egyet tavalyról még nem kaptál meg, mert ott van még mindig a polcomon. Úgyhogy az én megértésemben a készülésnek, a számonkérésnek az igazi értelme az, hogy oda menjek Istenhez, és igazán átgondoljam, hogy mit tanultam. És a másik a teszt körülménynek. Tehát amikor én vizsgáztam, az mindig arról szólt, hogy megfűztem Istent, hogy hagy puskázzak. Úgy értem, Uram, te ide ülsz mellém, elolvasom a kérdést, aztán megkérdezlek téged, és te lediktálod, jó? Ezt így csináljuk, te úgyis tudod a választ. És ez szabályos. Úgy értem, egy valaki mindig súghat neked. Ez szabályos, a Szent Szellem. Az élet arról szól, hogy megtanulsz figyelni a Szent Szellem sugására. Nagyon, nagyon veszélyesek vagytok. Ez... Lehet, hogy kell még egyszer imádkoznunk. Csillagos ötös, az már nem jön össze, tudod? Legalábbis így nem. Jó, köszönöm szépen, de az egész bibliai iskola, ha valamiért fontos, akkor azért, hogy megismerjem Istent. Tehát nem a diploma miatt, amit kapok, nem a jegyek miatt, nem amiatt, hogy én leszek majd az évfolyam első, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Persze, ezek jó dolgok, hogyne. De mindez, ha ezt mind megnyered, de arról pedig lemaradtál, hogy jobban megismerd Istent, hogy sarokba szorított helyzetben megad magad neki, hogy igazán függ tőle, hogy igazán szükséged legyen rá, akkor ennek a fényében az akadémikus része a tanulásunknak másodlagos. Tényleg. Abszolút. Abszolút. Minden tesztemet úgy írtam meg, hogy így legalább a 30-40%-át azt így nem tudtam. Nem tudtam. Nekem ez úgy nézett ki, hogy elolvassam a kérdést, Uram, mi a válasz erre? Úgy tűnik, ezt nem tudom, ugrom, tudom, mi a válasz. És jön így rögtön, cák, beírom, igen, és emlékszem is, hogy olvastam ilyet. Következő. Oké. Igen. Nem. Amit nem tudok, azt úgyis utána visszamegyek. És ugyanígy hagyom ezt ha én már túlfilózom, akkor valószínűleg összekeverem a saját gondolataimat azzal, amit Isten így mond. Úgyhogy mindig csak rövid ideig nézek egy kérdést, megyek a következőre, és visszatérek. Nekem így működött. És Isten súgott. Aztán ez tiszta botrányos volt, amikor a diplomaosztón beszélhettem egy pár percet, akkor mondtam, hogy hát sajnálom, hogy most kell bevallanom, de én végigcsaltam ezt a 4 évet. Igen. És így megtöbbent. Emlékszem, hogy megfagyott ott, a pásztorok ott ültek fönn, és így éreztem, hogy így megfagy a levegő. De hát ez az igazság. Úgyhogy az éretté válásunk folyamatának az egyik nagy mérföldköve az, hogy rájövök, hogy nem én vagyok a nagy durranás. Én egy senki vagyok. De ez nem probléma, mert Isten szeret engem, ő van bennem, és ő vele mind az vagyok, aminek elhívott engem. Megmérhetetlen. Mint ahogy te. És a saját képességeid, a saját korlátaid jelentéktelenek. Nincs jelentősége, mert értelmezhetetlen Isten országában a te korlátod. Jelentéktelen, nincs, nem szerepel a tényezők között a te képességed. Ezt érted? Ámulatos. Tudod, kiket hívott el Jézus Krisztus? Mindjárt rátérünk. Isten áldjon. Ezt nem hagyjuk abba, ha minden igaz. Jövő héten megfűzött a Péter, hogy jövő héten is lesz, valószínűleg vendégelőadóval, mert hogy konferenciánk van. Kérlek, gyertek el a konferenciára. Aki még nem tervezte, jöjjön el. Egy világméretű konferencia lesz itt ebben a teremben, szerdától vasárnapig. És délelőtt délután vannak az előadások itt a nagy teremben. Ámulatos lesz. A világ minden országából jönnek lelkipásztorok, tanítók. Nagy happening, tényleg. És Isten ilyenkor, tehát hogyha valaki itt tud lenni minden nap, esetleg kivesz egy kis szabadságot, és azt mondja, hogy... Tényleg most szabad napok vannak?
Igen.
Ámulatos. Tessék jönni. Tehát maradandó változtatásokat eszközöl rajtad Isten. Tényleg. Csak ez a gondolat, hadd fejezzem be, és aztán elkezdjük a sáfárság örömét. Hogy Jézus, tudjátok, kiket hívott el? Tehát azokat hívta el, akiket te nem választottál volna be a foci csapatodba, azt tuti. Tehát emlékeztek erre? Valamelyik pásztor szerdán mondta ezt, hogy a tornaórán csinálják ezt, hogy a két csapatkapitány is, és ők választják a csapatot maguknak. És van valaki, aki mindig utoljára marad, hogy akit sose választanak be, olyan béna. Kretén, így van. Igen. És Jézus azokat hívta el, akiket te még be se választ, semmi áron. Tehát még a végén ott hagytad volna őket állva, inkább kisebb létszámmal játszunk, mint hogy ezek benne legyenek.
Nem jöttek.
Hogy?
Az a példa, ez a tudod, bocsánat, nem jöttek a menők.
A menők első
jöttek. Nem jöttek.
Igen, úgyhogy maradtak a csonkabonkák. Igen. De Péter, János, Márk, mit tudom én, a tanítványai. Hát nem... Úgy értem, szégyeltem volna velük bemenni egy étterembe. Ők az apostolok. Tenyeres talpas halászember. Hö?
Mi?
Aztán mondták is ott, hát ezek írástudatlan, egyszerű emberek. Honnan tudják ezek így az igét? Honnan van ez a bölcsességük? Úgyhogy ne gondolkozz a saját lehetőségeiddel. A te lehetőségeid nincsenek bekorlátozva a te szegényes képességeidre, de a nagyszerű képességeidre sincsenek. Valószínűleg akkor vagy nagyobb bajba, ha kiváló vagy valamiben, ha tehetséges vagy, mert akkor elhiszed, hogy nincs szükséged többre. Akkor azt gondolod, hogy azzal, amit van, főzhetsz. És... Igen, de nem azzal, ami neked természetileg van, hanem azzal, ami neked szellemileg van. És ha azzal főzöl, az fincsi lesz. Úgyhogy, hát Uram, akkor csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a következő néhány percet, mint ahogy megáldottad az eddigieket is, és taníts nekünk a sáfárságról, taníts minket, Uram. Formáld át a gondolkodásunkat, formáld át a hozzáállásunkat, add, hogy jó sáfárok legyünk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Múlt héten ugye magáról a sáfárságról beszéltünk, és csak szeretek így végigfutni rajta, hogy egy picit emlékeztessünk magunkat. A pénzhez való viszonyunk hatása az Urral való kapcsolatunkra. És az egyik a kulcsversünk az volt, hogy ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit. És az egyik fő gondolat az volt, hogy definiáltuk, hogy mi mindent jelent sáfárnak lenni, mi mindennel sáfárkodunk, és kiderült, hogy nem csak a pénzzel, hanem unblock az egész életünkkel. Mindenünk, amink van, az annak a területe, amivel később Isten el fog minket számoltatni. Sáfárok vagyunk az időnkkel, az életünkkel, a pénzünkkel, a családunkkal, a Isten titkaival, az igével, ahogy Szepi tanított minket ma reggel. Aztán a következő, hogy beszéltünk Isten gazdasági rendszeréről, és hogy a pénzhez való viszonyunk mennyire tükrözi az Istennel való viszonyunkat, és beszéltünk a talentumok példázatáról, ahol az egyik sáfár elásta, ugye, a rábízott vagyont, mert azt hitte, hogy Isten egy szigorú úr, aki ott is arat, ahol nem is vetett. És gyakorlatilag az, ahogyan mi bánunk a lehetőségeinkkel, gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy milyen képünk van Istenről és az ő rendjéről. Ha Isten szeret minket, ha Isten támogat minket, ha Isten vezet minket, akkor bátran nekivágunk, bátran kockáztatunk, és akár veszíteni is merünk. Ha félünk tőle, ha azt gondoljuk, hogy ő egy olyan mester, aki kegyetlen, és ott is arat, ahol nem is vetett, azaz egy hajcsár, aki tőled vár teljesítményt, és kegyetlenül bevasalja rajtad, akkor félelemmel fogunk élni, és nem merünk igazán bánni a ránk bízott javakkal. A hűségességről beszéltünk. Beszéltünk arról, hogy Istennek kell uralkodnia a pénzünk helyett. Ő kell, hogy a döntéseinket meghatározza, nem a tisztán anyagi érdek. És beszéltünk arról, hogy Isten körül kell, hogy forogjon az életünk, nem a pénz körül. A döntéseinket az Urunk, aki ránk bízta a javakat, határozza meg. Ő előtte vagyunk elszámoltathatóak, nem a javak előtt. A javak, eszközök, a sáfárságunk területe, az Urunk viszont, Jézus Krisztus, az, aki a javakat ránk bízta. Nagyon fontos ez. És ezzel egyrészt szabadokká válunk, gondtalanokká, másrészt pedig a felelősség is megoszlik, hisz nem az én tulajdonom mindaz, amivel bánok, nem egyedül állok itt, mint sáfár, hanem Istennel együtt. És ez volt az utolsó gondolat, hogy a felelősség megoszlik. Emberként nekünk soha semmit nem kell egyedül csinálnunk. Isten ránk bíz egy értéket, és arra azt várja tőlünk, hogy azzal jól bánjunk, jól gazdálkodjunk vele, de valójában azt várja, hogy hozzá kiáltsunk, mint ahogy Salamon tette, és azt mondjuk, hogy hogyan tudnám én ezt a nagy népet vezetni, ha te nem vagy velem, és nem adsz nekem bölcsességet. És ez a végcélja a földi életünknek, hogy állandóan és feltétel nélkül függjünk Istentől, és mindent, amit csak nézünk, ő ránézve, és vele tegyünk meg. Mindent, ami csak a kezünkben kerül. Úgyhogy a második fejezet pedig azt a címet viseli, hogy minden az Úré. És én, amikor készültem erre, ámulatos felismeréseim voltak. Ez egy nagyon-nagyon különleges fejezet. Viszonylag egyszerű, de nagyon-nagyon alapvető a jelentősége. Úgyhogy az az imám, hogy Isten adja nekünk ezt a belátást, amivel felismerjük ennek az üzenetnek a jelentőséget. Lássuk a kulcsversünket. 1 Krónika 29:11-12. Tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Amit meg fogunk nézni most, az három téma. Hogyan érvényesül hát személyes életünkben és a gyülekezetben és a misszióban az a tény, hogy Isten az Úr és mindenek tulajdonosa. Miért enged meg Isten nehézségeket, és hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? Ez a három nagy témánk van. És ahogy ezt a verset olvassuk, és tényleg ez azt hiszem, hogy egy olyan vers, ami méltó arra, hogy megtanuld. méltó arra, hogy forgasd az elmédben, ahogy a Szepi tanította, a mosógépbe beragd, és igazán tisztára mosd. Mert ha ezt érted, akkor az egész világképed megváltozik. A megértése annak, hogy ki vagy te, hogy mik a dolgok körülötted, mi a jelentőségük, és nyilván annak a tükrében, illetve azon keresztül, hogy megérted, hogy kicsoda Isten. Ő az, aki a nagyság, a hatalom, a fenség, a ragyogás, a méltóság. Ezek azok a szavak, amik azt hiszem a felső fokot jelentik. Tehát minden, ami kiváló, minden, ami nagyszerű, minden az, amire vágyunk, minden az, ami jelentőségteljes, az Istené. Azt mondja, minden, ami a mennyben és ami a földön van. És szeretem ezt a szélsőséges fogalmazást. Azt mondja, hogy minden. A minden, ha csak nincs ott az apróbetűs rész kivéve folytatással, azt jelenti, hogy minden. Minden az Úré, a mennyben és a földön. Az ország, ő mindennek a feje. Tőle ered a gazdagság, és tőle ered a dicsőség. Nincs a földön olyan gazdagság, nincs olyan dicsőség, amire ne Isten mondott volna áment ahhoz, hogy megtörténjen. Nincs olyan érték, amit ne ő osztott volna szét. És ez egy picit ütközik a mi elképzelésünkkel. Kicsit ütközik a neveltetésünkkel, a vállalkozói kultúránkkal. Mert én azt hiszem, hogy én úgy tanultam, hogy az van, amiért megdolgoztam. Ugye? Azt birtokolom, amiért megharcoltam. Az az enyém, amit megérdemeltem. És a javak pedig embereké, vagy egy csoporté, akár úgy, mint az állam, vagy magánszemélyeké. És ők uralkodnak a javakon, a földön, az értékeken, mindenen. És ez egy gyökeresen más kép. Egy központi elosztó rendszerről beszél, és nem egy individualista versenypályáról, ahol aki kapja, marja. És nyilván a szabad akaratunknak, a döntéseinknek nagy jelentősége van, de a végső tény, hogy Isten a tulajdonos nem változik meg. Úgyhogy az első kérdés, amit a könyv föltesz, az az, hogy hogyan jöhetnénk rá arra, hogy a hitbeli cselekedeteinkben mi Isten része és mi a miénk. A felelősség kérdésére kérdez rá, hogy mi az Úr felelőssége az életünkben, és mi Istené. És a választ nagyon egyszerűen adja meg. Mivel minden Istentől van, a mi dolgunk az, hogy tőle kérjünk, tőle fogadjunk el, és aztán neki adjunk hálát. Az az elképzelés, ahol mi bármit ő nélküle akarunk végrehajtani, nem biblikus. János 15-öt, ha ismeritek, nem tudom hányan ismeritek, János 15-öt, a szőlőtő példázatát, ahol nagyon szélsőségesen azt mondja Jézus, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ez egy nagyon zavarba ejtő kijelentés, hisz annyi mindent teszek nélküle. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy annyi mindent meg tudtok tenni nélküle. Hát legalábbis én nem kértem, hogy segítsen abban, hogy mondjuk egy hülye példát, hogy ide jöjjek ma reggel. Fogtam, beültem a kocsiba, és ide jöttem. És itt vagyok. És ez két módon hazudik ez az elképzelés. Az egyik, hogy miközben én azt hittem, hogy egyedül jövök ide, nem volt semmim, amit ne tőle kaptam volna azelőtt. Sem a kocsim, sem a fizikai testem, sem az, hogy még dobbant egyet a szívem, minden Istentől volt, amivel én aztán bántam. Aztán a másik pedig, hogy mivel hívő vagyok, nagyon nehezen tudom lerázni Istent. Úgy értem, ott él bennem, és még akkor is, ha nem vagyok betöltve a Szent Szellemmel, azaz tudatosan nem engedtem meg neki, hogy uralja a lelkemet, akkor is ott van, és az ő felül uraló akaratával vigyáz rám, és hiszem, hogy vezet engem. Mint ahogy tudod, egy kisgyereket nem hagyott az apja, csak azért, mert a kisgyerek épp nem figyel rá. Ugyanúgy ott van körülötte, vigyáz rá, nincs olyan intenzív kapcsolat, nincs olyan intenzív vezetés, mint amikor a szemébe néz, és a szemeivel tudja őt vezérelni, de ott van és vigyáz rá. Úgyhogy, de a másik kép pedig az, hogy semmi maradandót nem tudok csinálni ő nélküle. Az örökké valóságban csak azok a dolgok lesznek ott, amiket hitben tettem, Istenre nézve csináltam. Akár tévedésben, de Istenre nézve. Oké, a hibáim, amiket hitben követtem el, ott lesznek a mennyben. A nagyszerűségem, amit pedig testben, Isten nélkül csináltam, elvész örökre. Ámulatos. Uram, segíts megírni ezt a tesztet. És nem sikerült, mégsem olyan jó, kettes lett. Az a kettes teszt ott lesz a mennyben. Mint dicsőséges. Ezt a tesztet az én fiam velem írta meg. Nem sikerült olyan jól, de velem a kapcsolat megvolt, a lényeg megvolt. És azt a tesztet, ami ötös lett, és egyedül írta, arról nem tudok semmit. Az annak nincs köze az én országomhoz, mondja Isten. Úgyhogy tőle kérjük a megoldásokat, a vezetést, és aztán neki köszönjük meg az áldást, a meg nem érdemelt jó téteményt. Úgyhogy, oké, lássuk. Az első alapvető gondolat, hogy Isten az Úr, és ez négy különböző módon nyilvánul meg. És Jézusnak több mint 250 neve van a Bibliában, és az egyik név a Mester, az Úr, ami alapvetően fontos, tehát, hogy nem egyszerű dolog Istent Úrnak mondani. Tehát főleg, hogyha friss hívő vagy, tehát persze Isten, aki szeret engem, Isten, aki tanít engem, Isten az én atyám, Isten az én Uram, a Mesterem, a tulajdonosom, az, aki teljes tekintéllyel és hatalommal van fölöttem, és rendelkezik én felettem, a király, az Úr, aki előtt én térdet hajtok, akinek a szava parancs, aki uralkodik, én rajtam is, Isten az Úr. Ez a modern embernek lehet, hogy nem egy könnyű gondolat. A büszkeségünk fölhág sokszor ez ellen. Én fölöttem nem volt Úr eddig, ne legyen ezután is sem. De ez egy hamis elképzelés. Ezt a világ tanította azért, hogy az ő igáját hordozd. Ugye az ember úgy van megteremtve, hogy mindenképpen van fölötte egy Úr. Mindenképpen igát hordoz. Az ember olyan picire van csinálva, olyan végesre, hogy képtelen egy Úr nélkül élni. Most ha a világ azt tanítja neked, hogy légy a magad ura, akkor gyakorlatilag kinyit egy ajtót, ahol láthatatlan úrként a te nevedben beléphet az életedbe. Azaz azt hiszem, hogy a magam ura vagyok, és közben a világ rabszolgája vagyok. Azt hiszem, hogy a magam ura vagyok, és ezzel gyakorlatilag az ördög szolgájává válok. És ezt tudom, kicsit szélsőséges beszéd, de nem, ez ennyire igaz. Vagy az egyiknek szolgálok, és a másikat megvetem, vagy a másiknak szolgálok, és ezt vetem meg. És a világrendszere alattomban működik. Hogyha ennek a nagy, kegyetlen, közömbös gépezetnek akarsz a szolgája lenni, légy a magad ura. Légy a magad ura. És azonnal a szolgája vagy a világnak. Tudjátok, mi a sátánista Biblia első verse, első parancsolata? Nem, tégy, amit akarsz. Tégy, amit akarsz. Légy a magad ura. Tökéletes. Ez az az ajtó, amin keresztül aztán azt csinálok veled, amit csak akarok. Csak úgy kell tálalnom, mint a te elképzelésedet. Légy a magad ura, aztán megetetlek, amivel én akarlak etetni, és mint a magad ura, szó szerint megcsinálod azt, amit én adtam a szádba. Tökéletes. Zseniális. Légy a magad ura. És ehelyett Isten azt mondja, hogy hadd legyek én a te urad. És én viszont szeretlek. Tehát amikor én vagyok az Urad, akkor minden hatalmamat, minden erőmet, minden tekintélyemet a te szolgálatodba állítom. Én egy olyan úr vagyok, aki megmossa a tanítványai lábát. Én egy olyan vezető vagyok, aki olyan, mint egy szolga. Ugye, amikor Jézus tanította a tanítványait, hogy hogyan lehet valaki a legnagyobb, hogyan lehet valaki az első, úgyhogy legyen mindenki szolgája. Az igazi vezető legyen az, aki szolgálja a többieket, és nem az, aki felé a többiek szolgálnak. Jézus így járt közöttünk, és így urunk nekünk is. De a végső lényeg, a végső megértés, aminek ott kell lennie a fejünkben, az az, hogy ő az Úr minden felett. És ezt fogjuk most kivesézni. Négy szempontja van ennek. Ő a tulajdonos, ő a tulajdonosa mindennek, ő irányít, ő gondoskodik is, hisz ő az ura a dolgoknak, az ő felelőssége, és ő az, aki szuverén mindenhatóságában szétosztja a javakat, hisz az övé minden. Ő dönti el, hogy kinek mit, mikor és hogyan ad. Úgyhogy lássuk az elsőt. Isten a tulajdonosa mindennek. És verseket fogunk megnézni. Az első 5 Mózes 10:14. Íme az Úré, Istenedé az ég, és az egeknek egei a föld, és minden rajta lévő. Zsoltárok 24. Az Úré 24:1, igen. Az Úré a föld, és ami betölti a földkerekséget és a rajta lakók. Tehát azt mondja, hogy az ég istené, a menny, de a fizikai ég is, a csillagok, a milliárdnyi tejútrendszer, minden az övé. Az övé a föld, és ami betölti, a fák, az erdők, az állatok, és mi emberek is. Azt mondja 3 Mózes 25-23, a földet senki se adja el véglegesen, mert az enyém, az Úré, a föld. Ti csak jövevények és zselérek vagytok nálam. Emlékeztek az Ószövetségből erre a törvényre? Hogy a földet, ha valaki eladta, ugye? Az 50. évben, jól mondom? 5 vagy 7 éven? Nem, 7 éven? 7 évente? 50. Igen, a jubilee, a jubileumi év, a felszabadulás éve, gyakorlatilag az eladott föld visszaszállt az eredeti tulajdonos nevére. Tehát valójában a zsidó törvény szerint a földet nem lehetett végleg eladni, mert az sose volt a tiéd. Idéglenesen átadhattad a tulajdonlás jogát, a sáfárság jogát valaki másnak, de minden 50. évben Isten lenullázta a rendszert, mert a föld azé, akire én bíztam, akinek én adtam, és te nem rendelkezel vele végleg. És ugyanígy nem is veheted meg végleg. Megvetted a földet? Azt, amit én sose adtam el, mondja Isten. Az 50. évben visszaszáll arra, akinek én eredetileg adtam. Nagy alázatra intéz minket azzal, hogy hogyan nézünk arra, amit a saját tulajdonunknak hittünk. Isten nem hagyja meg nekünk ezt a gondolkodásmódot, ezt a szabadságot. Azt mondja Haggeus 2:8-ban, enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyon konkrétan belemegy dolgokba, csak hogy ne zavarodjunk össze. A föld kincsei, az ezüst, az arany, ugye? Ha jól tudom, a napjainkig is az arany jelenti a pénzgazdaságban az alapot, a fedezetet. Aztán mit tudjuk mi már? Persze, ezerszer nem, de az elképzelés, az eredeti elképzelés ez, ugye? A kiasztott virtuális pénz mögött elvileg kell, hogy legyen fedezet. Ha minden igaz, nincsen. Már nincsen. De addig működött, amíg volt. Úgyhogy az arany azt mondja, tehát mielőtt összezavarodnátok a pénzetekkel, az az enyém, oké? És pont az ezüst is. Zsoltárok 50:10-11. Hiszen enyém az erdő minden vadja, ezernyi hegyek minden állata, ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Figyelj, ez aranyos, figyelj, ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Jó, tehát néha van egy fura elképzelésünk arról, hogy mi majd szolgáljuk Istent, és majd segítjük az ő bizniszét. Szegényként nem tudja elintézni itt a dolgait a Földön, úgyhogy ha most egy picit megéhezett, akkor mi itt jó keresztények összeszedjük magunkat, és adunk neki egy kis ennivalót. És Isten ezt ilyen aranyosan a helyére teszi, hogy ha esetleg éheznék, nem szólnék neked, mert minden az enyém. Minden. Minden. És itt a definíció az ez, hogy Isten teremtett mindent, és övé a tulajdonjog, amit soha nem adott át senkinek. Jelenleg is az övé. Kolossé 1.17 azt mondja, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És erről én sokszor beszéltem, mert egy csomó tanítás nem kerül a helyére, hogyha az alapvető világképünk nem formálódik át egy picit. Ugye sokszor úgy gondolkozunk, hogy a fizikai valóság egy tőlünk és Istentől is függetlenül létező körülmény, amelyben mi is és Isten ügyködik, és néha úgy érezzük, hogy küszködik. Ugye, te Uram, hát persze imádkoznék én azért, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, de hát azt nem lehet. Nem lehet. Hát a fizikai valóság, a tények nem engedik, hogy az megtörténjen. Tehát van egy ilyen elképzelésünk, mintha Istennek neki kéne feszülnie a teremtett világnak ahhoz, hogy megállthasson minket. Ezt értitek? Hányan ismeritek ezt a gondolatot? Nem olyan sokan, egész jók vagytok. Én bennem ez egy korlát, ugye? Tehát, hogy mi kéne ahhoz, hogy mondjuk az én üzletem sikerüljön? Hogy egy természet felett, hát annyi mindent kéne megváltoztatni. Hát ez nem lehet, hát ez nem történik meg úgy, ez nem lehet. És Isten azt tanítja nekünk, hogy minden ő benne áll fenn. Nem csak, hogy ő teremtette, nem csak, hogy az övé, hanem ő benne áll fönn minden. Hányan láttátok a Matrixot? Oké, hányan szerettétek? Van, aki szerette, van, aki nem. Oké, a Matrix az egy jó gonosz film, de nagyon jó film, csak gonosz, de nagyon jó, és lehet jó is. Tehát úgy értem, a Matrixban csak néhány változót ki kell cserélni, és tökéletes. Ugye? A Matrix maga, a virtuális valóság az Isten. Istenben áll fönt minden. A külső valóság, ahol élni fogunk, az a menny. Az az igazi valóság. Mi most a földi életünkkel egy teremtett világban, térben és időben létezünk, amire a mennyből úgy néznek rá, mint egy számítógépre. Ott bent élnek az emberek, ott nevelem a kicsinyeimet, tudod, hogy fölkészítsem őket erre a nagy életre. És a Matrix nem engedelmeskedik a bentieknek, hanem Istennek, de teljesen. Tehát, hogy ott ugye megcsinálták azt, hogy Neo repült, tudod, meg a falak megváltoztak, meg ilyenek. Istennek végtelen hatalma van azon a renden, amit mi megváltoztathatatlannak tartunk. Ő benne áll fent. Neki csak egy döntés, hogy minden másképp legyen. És az állandóság, amivel találkozunk, csak azért van ott, mert Isten akarata az állandóság, és Isten jellemének része az állandóság. Ugye ő nem a káoszt akarja tanítani nekünk, azt, hogy mindenki a maga ura, hanem azt, hogy ő az ura mindennek, és mi pedig egy megingathatatlan állandósággal vagyunk körülvéve, és alázatot tanulunk. Ez az üzenete a szoftvernek, nem valami más. De meg kell értened, hogy ez csak, hát oké, jelképet használok, egy virtuális valóság. Isten szava tartja fönn a mindenséget pillanatról pillanatra, az ő döntései miatt hatnak annak a rendszernek a törvényei. Ha ő a programozó átírná valamelyik paramétert, akkor az egész azonnal és könnyedén megváltozna annak az új üzenetnek az alapján. Ő benne áll fenn minden. Amikor te sikerre akarsz vinni valamit, amikor te jól akarsz sáfárkodni, akkor nem egy tehetetlen, független valóságban sáfárkodsz, hanem Istenben. Ahol a legvégső tényező és a legjelentősebb tényező az egyenes kapcsolatod mindennek urával, Istennel. Van ennek teteje? Logikus ez? Hát ha ez így van, akkor végtelenül logikus. És a te küszködésed, amivel megpróbálod megváltoztatni a dolgokat, és tudod fölgörgetni a követ a hegyre, ami aztán újra legurul, pedig annyira értelmetlen, annyira nevetséges, annyira elvétett hozzáállás, hogy el sem tudom mondani. Ugye? Ott volt Neo. És benn voltak a... Hogy hívták ezt a... Abban a kiképzőben, és verekedett a néger srácot, hogy hívják? Morpheusszal. És Neo ugye megpróbálta a saját erejével, ugye? Gyorsabbnak kell lennem, ügyesebbnek kell lennem. És a végén mondta is, hogy nem tudlak legyőzni, túl gyors vagy. És aztán Morpheus megkérdezte tőle, hogy szerinted tényleg levegő az, amit lélegzel? És csak rá akart világítani arra, hogy szerinted ebben a világban van bármi, amit ne ennek a világnak az ura tartana kézben? És persze a hazugsága az üzenetnek az, hogy Neót helyezte a világ urának a helyébe. A te hited változtatja meg a valóságot. A nagy szözt, a te hited semmit nem változtat meg. Isten változtatja meg, és ha te hiszel abban, amit Isten meg akar változtatni, akkor Isten meg is teszi. Nagy különbség. Isten a világ ura, nem te. De a valóság, mint olyan, nincs Isten fölött. Isten alatt van annyira, hogyha ő akarja, cák egy pillanat. Úgyhogy Uram, segíts nekem ezt a megoldhatatlan feladatot megoldani. Uram, old meg ezt a megoldhatatlan feladatot. Milyen megoldhatatlan feladatot? Ez nem megoldhatatlan. Nézd oda. Hé, már megvan oldva. Az életünk problémáinak a megoldásához a legrövidebb út a világ urán keresztül vezet. És persze azt fogja neked néha mondani, hogy figyelj, emlékszel, azt tanítottam neked, hogy munkatársam kell, hogy legyél a dolgokban. Úgyhogy neked el kell végezned néhány dolgot az én akaratom miatt, mert fokról fokra akarom megváltoztatni ezt a dolgot, és megteszem a csodát, de azt akarom, hogy részt vegyél benne fokról fokra. Nem csodát teszek nagyot egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan és lassan csinálom meg. És azt akarom, hogy újra meg újra gyakorold azt a hitet, amit most ebben az egy pillanatban gyakoroltál, hogy hozzám kiáltottál. Azt akarom, hogy ma este is kiálts hozzám, és holnap délelőtt is, és holnap után is, és lásd a szabadításomat, és ezzel igazán megtanuld, hogy az élet lényege a velem való viszony. És néha gyorsan oldja meg. Kérted, és másnapra el van intézve. Nem tudom, de az biztos, hogy ha kihagyod Istent a számításból, és akkor még az is előfordulhat, hogy nem csak, hogy a feladat megoldhatatlanná válik, mint amilyen az természetileg, hanem még az is megtörténhet, hogy ő is néhány akadályt állít eléd. De csak azért, mert egy rossz pályán játszol. Ugye azt mondja, hogy figyelj, ennek az egész probléma megoldásnak nem a probléma a lényege, hanem hogy a kapcsolatunk javuljon, mint a teszteknél. Nem az a lényeg, hogy ötösre megírt, hanem hogy velem írd meg. Úgyhogy ha nem velem írod meg, akkor nem is engedem, hogy ötös legyen. Nem engedem, hogy ötös legyen, mert hülyeséget tanulnál. Azt a hülyeséget tanulnád, hogy te kell, hogy teszteket írjál. Nem ez az üzenet. Az üzenet az, hogy te nem tudsz tesztet írni, de velem megírod. És velem minden sikerül neked, amit teszel. Úgyhogy de és amit Itza mond, nagyon jó, és igaza van, abszolút. És amikor megírtad a tesztet vele, akkor neked adja az ötöst, a te fejedre teszi a koronát, és a dicsőséget, ami Istené, megosztja veled. Azt mondja, hogy nézzétek a nagyszerűségét. És te meg így körülnézel, hogy kiről beszél? És rólad beszél. És te tudod, hogy mi közöm ehhez? Hát ezt Isten csinálta, de ez a lényege az életünknek. Jó ez? Ez jó, ugye? Úgyhogy meg kell, hogy értsük, hogy Isten tart mindent a kezében, és ennek az ellenpontja az, hogy te semmit nem tartasz a kezedben. És kicsit később fog a könyv arról beszélni, hogy Isten sose akarta, hogy az ő munkáját végezzük. Sose akarta, hogy elhordozhatatlan terheket hordozzunk. Olyanokat, amiket csak Isten hordozhat. Ez egy felszabadító üzenet, hogy a világ nem neked engedelmeskedik, hanem Istennek. Ez egy jobb üzenet annál, mint hogyha neked kéne Istennek lenned. Ugye, és sokszor ezt a terhet hordozzuk. Ugye rajtam múlik minden, és akkor látom a mindent, és frászt kapok. Ugye az, hogy én vagyok a dolgok ura, az csak addig jó gondolat, amíg naív vagy, és nem látod, hogy mi minden van körülötted. Ugye? Ha elkezded látni, csak frászt tudsz kapni. Úgyhogy jobb, ha nem én vagyok az úr. Oké, Lukács 14.33, így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. És ezt is megint vallásos körökben ugye arra használják, hogy a szegénységet promotálják, ezt a verset. De mi köze ennek a szegénységhez? Mi az, hogy mondjak le minden vagyonomról? Semmi sem az enyém. Milyen vagyonomról mondjak le? Én Isten sáfára vagyok. Aki kapott Istentől mindent, ne haragudj, nem tudok lemondani a vagyonomról, hisz nincs a birtokomban semmi. De ezzel már le is mondtam a vagyonomról, igaz? Lemondani a vagyonomról azt jelenti, hogy elismerni Isten tulajdonjogát, és felismerni ebben a saját sáfárságomat. És emlékeztek, múlt héten beszéltünk róla, ha nem a tiéd minden, ha nem a magad érdekében cselekszel, hanem az Úr érdekében, aki rád bízta, sokkal keményebb vagy azzal, amit csinálsz. Öregem, engem nem tudsz eltéríteni a pályámról. Isten állított engem ide. Isten el tud téríteni. El akarod venni a rám bízott vagyont? Az nem az én vagyonom, az Isten vagyona. És hogyha ráteszed a kezedet, akkor velem és rajtam keresztül Istennel, illetve Istennel akasztod össze a bajuszt. Micsoda más hozzáállás, ugye? De a dolog azzal indul, hogy semmi sem az enyém. Rendben, ez egy kulcs gondolat. Fontos, hogy ez megragadjon. 1 Mózes 22.2. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen. És ez már egy közhelyszámba menő üzenete a kereszténységnek. Áldozd fel a fiadat, Izsákot, add oda Izsákot, és tudjuk, hogy Izsák az ígéret gyermeke. 100 évesen nemzették Sára és Ábrahám. Ő az, akiből Izrael nemzete fel kell, hogy nőjön. Ő az, akitől a Messiás meg fog születni. És ő egyben az is, akire egész életükben vártak Mózes és Ábrahám. Ábrahám és Sára. És megkapták. Jaj, a mi egyetlenünk, az én gyermekem. És közben, ha nagy képet nézed, akkor Isten azt mondja, hogy az nem a te gyermeked. Hé, hey, lazíts! Izsák az enyém. Én terveztem el, hogy belőle fog jön, belőle nagy nemzet lesz. Az az én ígéretem volt. Nekem van itt egy tervem. És rád bíztam, te vagy az, akit kiválasztottam arra, hogy ezt végrehajtsam rajtad keresztül, de az sose volt a tiéd. És ennek a felismerése az, amit Isten ki akar harcolni belőlünk. Úgyhogy mit csinál? Ha van valamilyen nagy értéked, amiről azt gondolod, hogy a tiéd, valószínűleg el fogja kérni tőled. Adod oda nekem Izsákot. És Ábrahámnak meg kellett ölnie Izsákot. Úgy értem, teljesen oda kellett adnia. Hogy annyira oda kellett adnia, hogy annál jobban nem lehet. Értem, öld meg az egyetlenedet. És erről volt egy külön üzenetünk itt, és ez egy nagyon fontos üzenet, hallgassátok meg az internetről. De a lényeg az, hogy amikor a szívében eldöntötte Ábrahám, hogy odaadja, akkor már nem is kellett odaadnia. Ez egy szívbeli hozzáállás. Elismerem-e, hogy Isten az első, hogy ő uralkodik, és hogy valójában minden az övé. És ezt mondja 12. vers, ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. És nagyon aranyos, Isten itt visszaállítja a te fiad és a te egyetlened. Tudom, hogy amit én rád bízok, az neked is fontos, a szívedhez nőtt. De a végső rendet, a végső felismerést ne veszítsd el, hogy minden az enyém, és mindennek én vagyok az Ura. És meg kell, hogy hallgassátok ezt az üzenetet, hogy ne legyen egyensúlytalan, amiről itt szó van. Rendben, de ha te ezt érted, ha érted, hogy minden istené, akkor egy alapvető változás létrejön a mindennapjaidban. Minden döntésed, akár pénzügyi, akár az időbeosztásoddal kapcsolatos döntés legyen, akár a vállalkozásodban meghozott adminisztratív döntés, akár családi döntés, minden döntésed egy természeti döntésből szellemi döntéssé alakul át. Minden kérdés spirituális kérdéssé válik. Minden kérdés úgy hangzik, hogy Uram, mit szeretnél tenni azzal, ami a tiéd? Ugye, Uram, mit csináljak a pénzemmel? Így hangzik normálisan, ugye, a szellemi kérdés. De picit téved. Úgy kéne hangoznia, Uram, mit akarsz, hogy csináljak azzal a pénzzel, amit rám bíztál? Vagy inkább lehetne úgy is, hogy Uram, mit csináljak a pénzeddel? De ugyanígy a számlákkal is igaz. Uram, mit szeretnél csinálni a számláiddal? Mert itt tornyosulnak már. Ugye? Mert nem csak kicsit itt, kicsit, tehát ugye itt érvényes, ott meg nem érvényes. A jó részében mindent oda kell adnom, a fekete leves meg az én nyakamban marad. Nem, az egész istené. És úgy tűnik, hogy ezzel egy picit hosszabban fogunk foglalkozni, mert ez egy jó téma, lehet, hogy jövő héten is folytatjuk több részben, mert nem jutunk a végére. De nem is baj szerintem, mert ezt önmagában megemészteni se egyszerű. De azért még ennek hadd jussak itt még egy mondat erejéig a végére. Azt mondja, hogy múlt héten is beszéltünk erről, hogy a sáfárságunk területéhez való viszonyunkat meghatározza, hogy hogyan nézünk rám. Ha a miénk és vízszintes kötődéseim vannak hozzá, ez az én laptopom, az enyém.
Nem jön be, mert most megy egy program.
Ó, de
úrért, tökéletes. Itt van.
Kész.
Így kell égetni a szepit. Tehát szóval, oké, ez az én laptopom, az enyém. És akkor így gondolkozom róla, hogy mi lesz vele. Ha leálloz a szoftver, akkor amit eddig csináltam, az a kukába ment, és a fenébe is, hát azért dolgoztam ennyit. De ha ez az Úré, akkor azt mondom, amikor leállt, hogy hát nem is tudom, hogy miért dolgoztam ezzel ennyit, hogyha utána le akarod állítani, de biztos, hogy oka van annak, hogy leállítottad, vagy hogy megengedted, hogy leálljon. Úgyhogy köszönöm, és csak mutasd meg, hogy most nekem mi a helyem, és mi a szerepem ebben az egészben. Úgyhogy azzal, hogy felismered, hogy az Úré, azzal megszabadulsz a tehertől, amit hordozol. Mert szabad vagy tőle, hisz nem a tiéd, hanem Istené. Ha pedig a tiéd, akkor mindig aggodalommal fogod nézni. Akkor egy börtönné válik a javad. Akkor az, amit kapsz, az elvesz a szabadságodból, és nem hozzátesz. Hisz azon fogsz gondolkozni állandóan, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ne veszítsd el. De ha sose volt a tiéd, hanem egy nagyobb úrnak vagy a megbízott sáfára, aki tudja, hogy mit tesz a dolgaival, aki a Matrix ura, akkor hé. Ezt Isten tette a kezembe, az én dolgom az, hogy hűen képviseljem Istent ebben a dologban, de ha te ezt meg akarod támadni, megjegyzem, hogy Istennel kezdesz harcolni.
Köszönöm, hogy
leállítottad, hogy ezt csináltál biztonsági mentés. Igen. És néha nem csinál. Tehát figyelj, én számítógépen dolgozom, és tudjátok, egy jó szokás, főleg ha Windows-zal dolgozol, hogy rendszeresen mented a munkádat. A rendszeresen az gyakorlatilag olyan sűrűnt jelenti, amennyi mennyiségű munkát nem akarsz újra kezdeni. Úgyhogy mondjuk azt, hogy 5 percenként az nem rossz. Most néha annyira belemerülök a munkába, hogy egy óráig nem mentem el. És akkor mit csinál a gépem? Semmit. Egy ponton semmit, és csak a reset gomb megnyomásával indítható újra. és egy órányi munkám van oda. És régen ilyenkor dürohamot kaptam. Fölálltam a géptől, hogy ne törjem össze. Most ülök így. Uram, biztos oka van annak, hogy ezt elvetted most tőlem. Köszönöm, hát másodszorra biztos gyorsabban tudom megcsinálni, mert azért egyszer már végigmentem rajta. Úgyhogy kezdjük előről. És tudod, mi történik ilyenkor? Fogja magát, és egy megoldást, amit választottam, kicserél egy másikra, amiről nem gyorsabb, kiderül, hogy az egyetlen jó megoldás. És ha nem veszi el tőlem azt az egy órányi munkát, akkor a teljes későbbi projektben azt a rossz megoldást viszem végig, és az egészet megkreténiesítem. És elvette tőlem egy egyszerű reset gombbal, 15 perc alatt újra csináltatta velem jól. És azt mondom, hogy Uram, köszönöm. Úgyhogy ha minden Istené, akkor, és Isten az a hatalmas Úr, aki, akkor nem lehetsz nyugodt, mint abban, amit teszel. Akkor nem lehetsz egy olyan sáfár, aki kapja a 10 talentumot, és elroham vele, és befekteti. Hát, ha lesz belőle valami jó, ha elbukom, akkor kapok még 10-et. Vagy valahogy így. Vagy mit tudom én, nem probléma. Istennel fektetjük be. Nem lesz probléma. Szabadon bánok azzal, ami rám van bízva, kiélem a lehetőségeimet, megragadom, ami a kezem ügyében van, és bánok vele. Mert tudom, hogy ki az Istenem, és tudom, hogy minden az övé. Jó, és tehát alapvetően meg kell változtatnunk a tulajdon jogról való felfogásunkat. Semmi sem a miénk, semmit sem érdemlünk meg, semmiért se dolgoztunk meg. Mindaz a jó dolog, amit tettél, mindössze egyszerű alázat, tartottad magad Isten rendjéhez. Dolgoztál, mert Isten azt parancsolja, hogy dolgozz, de nem dolgoztál meg azért, ami rád van bízva, az csak rád lett bízva. Két külön fogalom, ugye? Az érdem és a kötelesség keveredik össze. Azzal, hogy teljesítem a kötelességemet, azt hiszem, hogy valamiféle érdemet szerzek, amivel méltóvá válok arra, ami ajándékból és kegyelemből lett rám bízva. Képzavar, ugye? A helyére kerül. Az, hogy dolgozz, az azért van, mert Isten megparancsolta. Ha Isten nem mondta volna, hogy dolgozz, nem kéne dolgoznod. Jó? És az, amit van, pedig rád lett bízva, mint sáfárság, és sokszor semmi köze nincs ahhoz a munkához, amit elvégeztél. És tudom, hogy Isten nevelésének több fázisa van. És néha, ha valaki lusta, ugye? Ha valaki lusta, vagy felelőtlen, akkor az első fázisban dolgozni tanítja meg. És ezt úgy csinálja, hogy ad egy munkát, azzal eredményt érsz el, és az eredmény a tiéd, ha meg lusta vagy, akkor nem éred el az eredményt, és a jutalom sincs ott. És így megtanít felelősnek lenni. De aztán, amikor már felelős vagy, akkor tudod, mit kezd el tanítani? Hogy a munkádnak semmi köze az eredményhez. Azt kezdi tanítani, hogy az eredménynek hozzám, Istenhez van köze. Én osztom a javakat. És te, amikor dolgozol, felelősen én előttem dolgozol, mert én nekem szolgálsz. Mint, ugye, aki szolgál, szolgáljon úgy, mint az Úrnak. Engedelmeskedjen a földi urainak úgy, mint az Úrnak. Az életem őróla szól. És aztán a javak, amiket birtoklok, főleg, hogyha igazán sikeres leszel, annyival nagyobbak és annyival többek lesznek, annál, mint amit a te teljesítmények produkálhatott volna, hogy érteni fogod, hogy nem is lehet a tiéd. Ez most zavaros volt? Elmondjam még egyszer? Jó. Úgyhogy az alapvető felfogásunkat kell megváltoztatni a munkáról, a teljesítményünkről. Érdem helyett úgy kell róla gondolkoznunk, mint Isten előtti felelősségünkről, és a javainkról pedig nem mint megérdemelt és általunk birtokolt dolgokról kell gondolkoznunk, hanem mint kegyelemből ránk bízott javakról, amik most is az Úréi, és mi sáfárkodunk vele. És ebben egy jó gyakorlat, és ezzel befejezem, amit a könyv itt tanácsol, hogy a következő napokban, mondjuk a következő héten a kulcsversünket 1 Krónika 29-től 12-ig forgassuk nap, mint nap a fejünkben. Esetleg írjuk föl egy cédulára magunknak, amit így magunkkal viszünk, egy kis kártya, hogy időnként elolvassuk. És hagyjuk, hogy ez a vers átformálja a módot, ahogy nézünk a munkánkra, a családunkra, az időnkre, a pénzünkre. A másik pedig, hogy kezdjünk el óvatosabban bánni a birtokos névmásokkal és a birtokos ragokkal. A saját szóhasználatodban kezdj el odafigyelni arra, hogy hogyan beszélsz a dolgokról. Csak miért? Mert különben nem tudatosodik benned, hogy minden az Úré. Tudod, most jöttem befelé, ugye, hogy készültem erre. Mondom, Uram, kérlek, vigyázz a kocsimra. Jó, vigyázhatsz rá, de úgyis a te kocsid, úgyhogy vigyázz a kocsidra. Vigyázz arra a kocsira, amit te adtál nekem. Mindegy, de gondolkozom rajta. Vigyázz a kocsidra. Nehogy, hogy ellopják a kocsidat. A kocsinkat? Mindegy. Igen, tehát, hogy... De bánj ezzel. Mutassa meg neked Isten, hogy hogyan kell használni a birtokos névmásokat és ragokat. És aztán a vásárlásaid is. Amikor legközelebb vásárolsz, akkor vásárolj így, hogy Uram, kell ez neked? Vagy a fiam csinálja ezt nagyon jól, apu, megveszed? Tudod, megyek vásárolni, és akkor ó, de jó lenne ez. Uram, megveszed ezt nekem? Vedd meg, na. Léci. És lehet, hogy megveszi neked, de nézd rá így, az nem a tiéd, az a pénz, amiből vásárolsz, hanem Istené. És hagyd meg neki azt az uralmat, hogy ő gazdálkodjon vele. És tudod mit? Én azt hiszem, hogy ha így élsz, nem kevesebbed lesz, hanem több. Ha megkérdezlek téged, hogy te mit kívánsz magadnak, le fogsz nekem rajzolni egy képet egy mértékű jó móddal, életstílussal, életminőséggel. És aztán megkérdezem Istent, hogy ő mit kíván neked, szerinted melyik kép lesz vonzóbb, nagyobb, klasszabb. Én szerintem Istennek nagyobb elképzelése van a te örömödről és a te teljességedről, mint neked. Persze van benne jó néhány tényező, ami nem csak a kényelmedről szól, de hidd el, hogy ha csak a kényelmedre gondolunk, akkor is nagyobb az ő elképzelése, mint a tiéd. Ő szép lovon akar járatni, szép ruhába akar öltöztetni, dicsekedni akar veled. És sokszor, ugye, és erről fogunk beszélni, úgy dicsekszik veled, hogy egy nehéz helyzetbe tesz, ahol nélkülözned kell, és a nélkülözésed közepette tudsz bizonyságot tenni arról, hogy megvan mindened Istennel, és ez egy nagyon dicsőséges elhívás. De máskor pedig, hogyha nem ebben a fázisban vagy ha már túl vagy ezen, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy szép ruhába öltöztetlek, szép lovon járatlak, szép házban költöztetlek, és dicsekszem majd veled, és te is ővele fogsz dicsekedni. Nem is ez a fő üzenet, de hiszem, hogy Isten így gondolkozik rólunk. Nem úgy, hogy a nyomorult kölyöknek megteszi majd a száraz kenyér is, meg a víz is. Spórolnom kell, mert úgy sincs elegem. hanem Isten mindennek a birtokosa, minden gazdagság az övé. És ő szeret téged úgy, hogy az életét is odaadta érted. Hogy ne adna vele együtt ingyen mindent neked. Úgyhogy, ámen? Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy mélyítsd el ezt az üzenetet a szívünkben, és hadd hagyjuk el mindenünket, érted? A házunkat, a kocsinkat, a családunkat, a vagyonunkat, mindent. Azzal a felismeréssel, hogy semmi sem a miénk, sose volt a miénk, hanem a tiéd, és te bíztad ránk, és így hadd váljunk szabadokká, hadd váljunk olyan emberek ki, akik örömmel élnek azokkal a javakkal, amiket te adtál nekik, és akiknek ilyen módon te vagy, és te is maradsz az Istene, és a ránk bízott vagyon, akár gazdagság sose válik Istenünké, sose lesz a bálványunk, mert az csak egy ajándék tőled, a sáfárságunk területe, a te tulajdonod. És hogyha valaki hallgatja ezt az üzenetet, és esetleg még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ez az első lépés. Ha Isten sáfára akarsz lenni, nem is beszélve arról, hogy ha örökké akarsz élni, el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mondd neki, hogy elfogadlak, Uram. Te vagy a váltság, te vagy a fizetség a bűneimért. Ha hiszek benned, örök életem van, elfogadom ezt. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.